Bibliaolvasó vegyészvonalunk szerint most ezekben a napokban, hetekben a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, és most a 10. fejezetnél tartunk. Meggyanúsítom a testvéreimet, hogy vannak itt jó néhányan, akik tegnap se olvasták el, ma se olvasták el, és holnap se fogják elolvasni azt, ami ki van jelölve. És rájöttem arra, hogy miért beszélek arról, amit senki el se olvasott. Legegyszerűbb az, hogyha helyettük is most elolvasom legalább ezt a hármat, tegnap, ma, holnap, hogy legyen ízelítőjük arról, hogy miről beszélünk egyáltalán. Tehát most a testvérek szíves engedelmével hosszabb bibliaolvasás következik, és ezt azért teszem, hogy mindenki legalább e három fejezet erejéig igazán szó szerint bekapcsolódjék a könyvnek a szövegébe, mert egyszerűbb, ha maga a szöveg szólal meg, mint hogyha a szöveg nem ismeretében a szövegről magyarázkodunk. Az eddigi eredmények sajnálatosak, meg kell mondani itt a gyülekezet jelenlétében, sajnálatosak az eddigi olvasásunk eredményei, tudnék nem egységet, közeledést, örömöt, békességet munkáltak, hanem vitatkozást, megosztást munkáltak, és valószínűleg a továbbiak is azt fognak munkálni, és ez nem jó jel. Az a bizonyosságom, hogyha ugyanezekben a napokban a hegyi beszédet olvastuk volna, akkor nem lenne megosztás, nem lenne vita, nem lenne feszültség, hanem megalázkodás, öröm lenne, egyetértés, egység lenne. De hát mi református keresztények vagyunk, és végigolvassuk a Bibliát, tehát elfogadjuk a vezérfonalnak ezt az útmutatását, és olvassuk, de mondom, az eddigi jel nem fölemelő, hanem inkább elgondolkoztató, hogy miért van az, hogy ennek a könyvnek az olvasása a világkereszténységben is megosztásokat támaszt, de íme tapasztalhatjuk, hogy egy gyülekezeten belül is megosztást támaszt. Ez nem jó jel, hogy megosztást támaszt, bár mindenre lehet mondani mindig valamit, Jézus megjelenése is megosztást támasztott, kétségtelenül. Tehát most hallgassuk az igét, és amitán gondolkozzunk majd együttesen. A könyvnek a szerkezetéről még annyit, aki esetleg nem figyelte meg az eddigiekben. A könyvnek a szerkezetére a 7-es szám nagyon jellemző, az ismétlődő 7-es rendszerek vannak ebben a könyvben. Az első ilyen 7-es volt a 7 mécs láb, az ember fia jár a 7 mécs láb között, azután a 7 csillag, a 7 angyal, a gyülekezet 7 angyala, utána következett a 7 levél kis-ázsiai 7 gyülekezethez, azután következett a 7 pecsét, amelyet senki nem tudott elbontani, rátekinteni sem, de az Isten báránya méltónak találtatott, aminek azt az értelmét találtuk, hogy az Isten gondolatát, a világ történelemről elgondolt gondolatát senki más nem érti, csak a megöletett bárány Jézus Krisztusban nyer értelmet a világ történelem, mint Krisztusban bomlik ki a történelem, esnek le a pecsétek, és kibontakozik a világ történelem, tehát 7 pecsét. De az érdekes szerkezeti eleme ennek, hogy mielőtt a 7-hez érkeznék, közben van egy jelenet, amelyik az Isten népéről szól, azután következik a 7 trombita szó, de megint úgy, hogy az első 6 elhangzik, akkor megint egy szünet, és ott megint az Isten népéről van szó, és aztán a haragnak a 7 csészéje következik, és így tovább, tehát egy ilyen jellegzetes ritmusa van az egésznek, amelyiknek a vezér motivuma a hetes szám. A hetes előtt mindig van egy felütés az Isten népének, aztán folytatódik, aztán megint egy ilyen zeneinek talán így lehet mondani egy felütés, eközben mi a sors az Isten népének. Hát ez, amit most felolvasok a 9., 10. és 11. fejezet, ez azért figyelemre méltó ebben az összefüggésben, mert a 9. fejezetben az 5. trombitaszóról van szó, aztán a 6. trombitaszóról, de nem következik utána a 7., mint ahogy várná az ember, hanem akkor közbeiktatódik a 7 mennydörgés szava, és eközben az Isten népe állapotáról valami. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És megadatott nekik, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapig, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az ember. Azokban a napokban keresni fogják az emberek a halált, de nem találják. És szeretnének meghalni, de menekül tőlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló, fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, törényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél, szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt a skorpiókéhoz hasonló, volt hullántjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket 5 hónapig gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddon, a görögben pedig az Apollió, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és imé még 2 jaj következik ezek után. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt levő arany oltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készen voltak esztendőre, hónapra, napra és órára, hogy megöljék az emberek 1/3-át. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat, és a rajtuk ülőket, tűzvörös, jászintkék és kén sárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek 1/3-át. A tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, ez a farkú kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. Az emberek közül pedig a többiek, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, amelyek nem tudtak sem látni, sem hallani, sem járni, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a bal pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, ízni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt, pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, fölemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor szólni fog a hetedik angyal trombitájának hangja, be fog teljesedni az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt, menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Elmentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Az pedig így szólt hozzám, vedd át és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem. A számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, keserűvé lett a gyomrom. És ez a szó hangzott felém, ismét profétálnod kell sok népről, és nemzetről, nyelvről és királyról. Ekkor mérővesszőt adtak a kezembe, amely bírói pálcához volt hasonló, és ez a szó hangzott, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt, és a benne imádkozókat. De a templom külső oldalát hagyd ki, és ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják 42 hónapig. Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig prófétáljanak zsákruhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket. És ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Ezeknek megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban. És van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük a nagy város utcáján lesz, amelynek neve lelki értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol az ő urukat is megfeszítették. A népek és törzsek, a nyelvek és nemzetek fiai látják az ő holttestüket 3,5 napig, de nem engedik sírba tenni. A föld lakói pedig örülnek ennek, és vígadnak, ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. A 3,5 nap elmúltával azután az Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket, és hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a 7 prófétához, jöjjetek fel ide. És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tized része összedőlt. A földrengés megölt 7000 főnyi embertömeget, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny istenét. A második jaj elmúlt imé, a harmadik jaj eljött hamar. A 7. angyal is trombitált, megérkezünk tehát a 7. trombita szóhoz. A 7. angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ uralma, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, aki az Isten előtt ült a királyi székeken, arcra borult, imádta az Istent, és így szólt: hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy visszavetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és megadta jutalmat szolgáinak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztíts azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy jégeső támad. Testvére, egy ízelítő a Jelenések könyvéből. Nehéz helyzetben vagyok, mert engem nagyon megrendít az, amit itt olvasunk, és megvallom őszintén, hogy ezt így, ahogyan olvastam, ahogy hallottuk, remélem, hogy nem fog így történni. Például ezt, hogy az emberek egy harmada meghalt. A tűz, a füst, a kén által, amely szájukból ömlött. Az emberek egy harmada, mert bűnösök voltak. De hát a másik kétharmad is bűnös, rájuk majd később kerül a sor. Mert olvastuk, hogy a többiek, akiket nem öltek meg, azok sem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták a bálványokat, aranyezükből, részből, fából készítettek. Tehát őrájuk később kerül a sor. Most az első menetben az első harmada az emberiségnek elpusztult. És megvallom a testvéreknek, hogy egy kis számítást készítettem nagy hirtelenében ennek a századnak a végére néhány év múlva, 12-13 esztendő múlva 6 milliárd ember fog élni a Földön. Most már túl vagyunk az 5 milliárdon, és amilyen mértani haladványban szaporodik, sokasodik az emberiség, kiszámították, hogy 2000-re 6 milliárd ember lesz. Ennek a 6 milliárdnak az egyharmada 2 milliárd. két milliárd. És ezek szerint az első menetben, hogy úgy mondjam, 2 milliárd elpusztul. Aztán majd mondom, következnek a többiek. Megvallom, én nem tudom így szemlélni az emberiséget. Ez a 2 milliárd mivel szolgált rá arra, hogy őket egy nagy csapásban ez az elképzelhetetlen skorpió, oroszlán, ló és mindenféleiből összetett ítélő, ez a farkának a hatalmával lesöpörje a történelmről, világszínpadáról ezt a 2 milliárd embert. És úgy általában érdemes elgondolkozni azon, hogy ilyen nagy általánosságban a zsidók megfeszítették Jézust, az emberek bűnösök, és megérdemlik a sorsukat, mert bálványt imádnak. Tényleg van 2 milliárd ember ebben az emberiségben, aki olyan mértékben imádja a bálványt, olyan mértékben erőszakos, hogy egyszerűen lehet söpörni a történelemből. Az a tragikus, hogy elképzelni lehet azt, hogy lesz egy olyan eszeveszett háború, amely 2 milliárd embert egyszerűen lesöpör a föld színéről. De azt minden fizikus, vagy mindenki, aki egy kicsit ért hozzá, tudja, hogy rosszabb lesz a sorsuk azoknak, akik megmaradnak, mint annak a 2 milliárdnak, aki elpusztul, mert olyan utóhatásra lesz, és csak egy atomháborúra lehet gondolni, hogy boldogok a halottak, a boldog az a 2 milliárd, aki elpusztul, mert a másik 4 milliárd aztán következő évben vagy években fog a jelenlegi tudományos álláspont szerint iszonyatos halállal meghalni. Tehát itt tulajdonképpen nagy kérdés az, hogy ami itt a politikusok fenyegetésében, meg a katonák fenyegetésében van, azt be lehet-e egy az egybe ide hozni a jelenségekkel, hogy itt már előre tudtak atomháborús erőhozók, vagy pedig egy olyan fantázia van, egy olyan elképzelés van, amivel tulajdonképpen mind a 6 milliárd bűnös, és mind a 6 milliárd megérett a halálra. És én azt kérdezem, hogy miért? Gondoljunk akár erre, hogy Hitler, vagy Stalin, vagy Napóleon, vagy annak idején Néró. Az első keresztény üldözés Néró idejében volt, Rómára korlátozott. A második nagyobb szabású üldözés Domitián császár idejében, akkor, amikor tudósok szerint ez a könyv keletkezett. Most a római birodalom volt bűnös, és a római birodalmat kell lesöpörni, vagy Sztálin, nyugodtan ki, mert most már mondani, hogy Sztálin. Félelmetes egyházüldözés volt, és az azt jelenti, hogy a szovjet birodalom volt bűnös, vagy nem úgy volt, hogy néhány ember volt, akinek a hatalom, a kezébe óriási hatalom volt, és tényleg 100-200 millió ember fölött uralkodott. De kiderül, hogy ez a 100-200 millió ember az vallásos volt. És most is én hiszem azt, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége vallásos. Még akkor is, hogyha gyarló, nem tudja csinálni, nem tudja követni, de nem tudom elfogadni, hogy olyan bűnös lenne, hogy egy farokcsapással egyszerűen 2 milliárd embert lesöpörjenek a történelemről. A történelemnek azért mégiscsak az a szerkezete, hogy van a manipulált tömeg, amelyikben egyszer vallásosságot manipulálnak, és azt se egészen mély, másodszor mások próbálnak ateizmus beléjük manipulálni, azt se hatol mélyre. Vannak vezetők, akik manipulálják a tömegeket, de a tömegeket miért söpörjék le azért a világ történelmi színpadáról? Azt a tömeget, amelyik alapjában véve ember, egyszerű ember, természetes módon van benne egy bizonyos Isten ismeret, bizonyos Isten félelem, emberi méltósága van, amit esetleg meggyaláltak. Szóval számomra itt lesz igazán nagy kérdés ez, hogy nem úgy van-e, hogy annak a kornak, amelyikben született, annak a kornak a keserűsége, fájdalma, nagyon tiszteletre méltó a keserűség és a fájdalom szólal meg ezekben a mondásokban, amelyiknek, tehát mondom, a lényeg az, hogy az egész emberiség megérett a pusztulásra, és olyan megrendítő számomra, hogy ezt igazából advent napjait éljük, készülődünk egy ünnepre. Milyen ünnepre készülünk? Karácsony ünnepére. Ünnepelünk valakit, aki eljött, és azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy ítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot. És ha ő ítél, az ő ítélete az, hogy világosságra hozza a sötétség titkait. De nem az, hogy 2 milliárd ember lesöpör a történelemtől. Tehát advent fényében, az adventi készülés fényében számomra annál fájdalmasabb lett ez, mint hogyha márciusban vagy áprilisban olvastuk volna ugyanezt a textust. Mert én tényleg szeretnék készülni a világ megváltójának a születésére, a názáreti Jézus születésére, aki csöndesen, szegényen született és nőtt fel, és az volt a gondolata, hogy Jeruzsálem népét összegyűjtse, Izraelt megtartsa, és az egész emberiséget megtartsa az evangélium hatalma által. Tehát itt mindnyájunknak el kell gondolkoznunk erről, hogy advent napjaiban hogyan gondolkozzunk erről. És akkor óhatatlanul az embernek eszébe jut, hogy tehát hiszen más dolgok is vannak a Bibliában, a teljes Bibliában, csak azért például, most csak mondom a testvéreknek, az én hangos belső vívódásaimat, gondolkodásaimat, csak azért, mert például a Jóel könyve, egy egészen kicsi könyv, 1-2 oldal, ez pedig hát sok oldal. A Jóel könyvének csak azért nincs igaza, mert csak néhány oldal, ennek csak azért van igaza, mert sok-sok oldal. Hát tudnék, Jóel könyvében arról van szó, hogy és lészen az utolsó időkben kitöltöm az én lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok, öregeitek, álmokat álmodnak, fiataljaitok, látásokat láttak, és itt rám. Tehát van olyan könyv is a Bibliában, amelyik reménységet ad, és véletlen az, hogy pünkösd napján, amikor Péter előállt és elkezdett prédikálni, akkor nem az apokalipszis prédikálta, pedig hát akkor bőven volt már apokalipszis, tudjuk az idő apokalipszis, bőven volt már. És amikor idézett, akkor nem az apokalipszisnek a rettentéseit mondta el, hanem az Isten kegyelmét. Azt mondta, hogy emberek, nem vagyunk mi részegek, hanem beteljesedett az a profécia, amit Jóel által adott az Isten, kitöltetett a lélek. A kegyelem idejében vagyunk. Igenis, térjetek meg, mert a Szentlélek jelenlétében nagyobb bűn lesz a bűn, mint Szentlélek nélkül. Most a Szent Lelket kitöltötte Isten, második ajánlatot teszi a zsidó népnek. Az első ajánlatot tette Jézusban, a názáreti Jézusban elvetették. Utána jött az Istennek egy újabb ajánlata a Szentlélek kitöltésébe, térjetek meg. Na de az egésznek a hangja az volt, hogy az Isten az ő lelkét minden testre ki fogja tölteni. Tehát ez egy örök téma, ítélet és kegyelem, mert mind a kettő benne van a Bibliában, és a kettőnek a súlya, egymáshoz való viszonya, melyik lesz az utolsó szó, ezt végül is, ezt el kellene fogadni, mi magunk emberek konstruáljuk. Én nem igényelek a magam teológiai rendszerének csalatkozhatatlanságot. Én is igéket veszek, egymás mellé teszem, egyiket a másik elé teszem, mindenki ezt selekszik, akár bevallja, akár nem vallja be. itt a lényeg az, hogy és az egésznek a középpontja micsoda. Az a középpont, ahonnét indulva a részeket rendbe rakjuk. És én itt ismét elmondom az adventi napokban, ismét elmondom a testvéreim számára, hogy számomra a teljes kijelentés középpontja Jézus Krisztus. Az advent is ő hozzá vezet. És a történelem is, a világtörténelem is hitem szerint ő hozzá vezet. Tehát amikor a Biblia részei közül kiválasztunk, hangsúlyt teszünk valamire, másikat elhallgatjuk, ez a mi emberi működésünk. De az alapvető döntés nem ezekben a ide-oda rendezésekben van. Az alapvető döntés az, hogy ki volt az a Jézus Krisztus. Ő egy szereplő volt a történelem sok szereplője között, vagy pedig ő benne az ige lett testé. Ő benne a kinyilatkoztatás jött el. Én ezt vallom, hogy Jézus Krisztus az ige, a kijelentés középpontja. És Jézus Krisztustól eredeztetve kell az összes többi bibliai részt olvasni. És most eljutottam egy nagyon vakmerő mondatra, elmondom itt a kisebb gyülekezetnek, de elmondom valószínűleg majd nagyobb gyülekezetnek is. Ez a mondata némelyeket megütköztet, tehát nincs bizonyságtétel, anélkül, hogy az megütközést ne váltson ki. Most fogalmaztam meg életemben először, amit már csináltam eddig is, de ilyen élesen nem fogalmaztam meg ezt a mondatot, hogy hiszek Istenben a Bibliából, és hiszek Istenben a Biblia ellenére is. Aki akarja, félre magyaráz, aki akarja, jól is értheti. Hiszek Istenben a Bibliából, és hiszek Istenben a Biblia ellenére is. Hiszek Istenben a Bibliából, mert elsegít a Biblia Jézus Krisztushoz. Hiszek Istenben úgy, hogy senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. De én általam el lehet jutni az Atyához. A Biblia segített el engem arra, hogy hiszek Istenben a Bibliából. És hiszek Istenben a Biblia ellenére. Mert sok minden van a Bibliában, ami nem fér össze ezzel, hogy elsegít engem a Jézus Krisztus az Atyához. Megint csak kiérezve teszem így egymás mellé Hegyi beszéd és Jelenések könyve. A Hegyi beszéd mindnyájunkat fölemel, épít, a Jelenések könyve megfejthetetlen talányokhoz vezet, amelyek persze ingerelnek, hogy a fantáziánkat szabadján engedjük és megfejtjük a megfejthetetlen, és ezáltal ezekből lesz a sok vita, mert egyik így fejti, meg másik úgy fejti. Advent napjaiban csöndesen olvastuk, elolvastuk a Jelenések könyvét is végig, de arra kérem a testvéremet, hogy el ne homályosítsa valahogy azt, hogy a világ üdvözítője egy szegény gyermek formájában jött ide a világra, és egy szegény ember formájában nőtt fel, és elhagyatva, megalázva, meggyalázva, meghalt ezért a világért, úgyhogy imádkozott ezért a világért. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeztek. Az én Istenem ezen a Krisztuson át világosod meg. Én ebben az Istenben hiszek, akinek a megtestesülése Jézus Krisztus. Tehát mondom, ha testvérek zokon veszik, ünneprontást akarjuk, mégiscsak elmondom, hogy hiszek Istenben a Biblia által, és hiszek Istenben a Biblia ellenére is. Mert olyan dolgok vannak a Bibliában, amelyeket Jézus Krisztus szívével, szemével, érzetével nem tudok elfogadni. Ne haragudjanak ezért, számok testvérek, mindenki alkossa meg a maga hozzáállását, és az, hogy közöttünk van a Szentlélek, az nem abba fog megmutatkozni, hogy egyféleképpen értjük a Jelenések könyvét, hanem abba fog megmutatni, mutatja, hogy nagyon sokféleképpen értjük, és mégis szeretjük egymást. én azt kérem, hogy fogadjanak el engem, aki azt mondom, hogy a Biblia segítségével és a Biblia ellenére hiszek abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban mondta ki az utolsó szavát, és az utolsó szavat, hogy szeretem az emberiséget, együtt szenvedek a szenvedőkkel, és leszállok az emberek közé, és szolidaritást vállalok az emberrel, és minden embernek az üdvösség az én akaratom. Nem pedig, hogy egy harmadot le, aztán a másik harmadot le, és aztán a harmadik harmadot. Rendesítünk kell, hajtsuk meg a